szeretnénk folytatni a napunk programját. Egy olyan címmel hallunk most előadást, személyes bizonyságtételt, ami lehet, hogy már többünknek esetleg ismerős is. Röviden ennyi, hogy értsük meg egymást. Hát, hogy ez könnyű vagy nehéz, vagy közepesen nehéz, ez majd elválik. De kedves két barátom, egy házaspár, Jackovics Viktor és Márti, akik gyülekezetünk tagja is, egyben a bibliai házasság gondozó szolgálat, a gyülekezetünk egyik szervezője, a bibliai házasság gondozó szolgálat a másik szervezője ennek a napnak, tehát őt mind a két csapatot képviselik, és szeretnék elmondani, amit Isten rájuk bízott. Viktort és Mártit kérném, hogy akkor jöjjenek.
Áldás békesség! Ilyen kedves invitálásnak nem lehet ellenállni, amit az elnök úr itt tett az előbb. Szeretnénk ennek a mai napnak egy mottót adni, és hát talán szokatlan, hogy nem egy igét fogok mondani. Albert Einstein mondta, hogy butaság más eredményt várni, amíg mindent ugyanúgy csinálunk. Tehát, hogyha úgy jöttünk ide, hogy minden rendben, hogy nagyon boldogok vagyunk, nincs szükségünk arra, hogy változtassunk, akkor igazából ez a mai nap első része nem fog sok mindenről szólni nektek. Ha úgy jöttünk ide, hogy vannak gondjaink, vannak bajaink, és szeretnénk rajta változtatni, akkor pedig nagyon figyeljetek, hogy mi az, ami megszólít titeket, és az valóban azon akkor változtatni is kéne, és nem csak megkritizálni, hogy jó volt, rossz volt, rövid volt, hosszú volt, hanem azt, ami nekünk szól, azt személyesen elvinni erről a mai napról. Egy picit szeretnénk arról beszélni, hogy egyáltalán hogy kerülhettünk mi ide, hogy állhattunk ide ki, hogy szólított meg minket, hogyan talált meg az Úr Jézus Krisztus, és mivel kronológiai sorrendben a Márti az, aki először az Úr Jézushoz talált, ezért ő fogja most elmondani nagyon röviden, hogy miért lehetünk itt kint az Úr asztalánál.
30 évvel, csak nem 30 évvel ezelőtt kezdődött a történet, de nem fogok olyan hosszat elmondani. Egy fiatal lányt állt kinn a kertben. Egy barátnője hívta ide, és potyogtak a könnyei. Ez én voltam természetesen. Az a mondat ütött meg, Naámán történetét hallgattuk, és az a mondat ütött meg a történetből, hogy Naámán vitézhős volt, de leprás. Ugye Naámán a szíriai hadseregtábornok, gazdag ember, meg volt a pozíciója, sikeres ember, gyakorlatilag mondhatjuk, hogy kudarcok nélküli. És ott álltam én is, egy utolsó éves főiskolás, sikeres ember voltam. Volt udvarlom, csak nem férhez mentem hozzá, meg volt a pályám, jó kapcsolataim voltak, sikeres ember voltam. És belül mégis azt éreztem, hogy leprás vagyok. Voltak olyan bűneim, amikkel nem tudtam mit csinálni, amik folyamatosan mardostak engem. Voltak elképzeléseim és elveim, amiket nem tudtam betartani. Folyamatosan azt éreztem, hogy csúszok lefelé a lejtőn. Körbevettek a hazugság kötelei, és szinte azt éreztem, hogy nem tudok már mozdulni tőlük. És amikor hallottam Naámán történetét, világossá vált számomra, hogy egyetlen egy valaki tud rajtam segíteni, és ez Jézus. Vitézhős voltam, de leprás. A bűn leprája és a tanácstalanság leprája borított el engem. Akkor eldöntöttem, valamilyen módon, magam sem tudom, hogy megkérdezem ezt a Jézust, hogy tud-e nekem segíteni. Innentől aztán egyenes volt az utam, mert valóban, ahogy most hallottuk, Jézus körbevett engem a szeretetével, és oda vonzott magához. Megértettem, és átadtam neki a szívemet. Hihetetlen boldogság töltött el, mindig éreztem az életemben, hogy valami hiányzik, de soha nem tudtam megfogalmazni, hogy mi az. Akkor megtudtam, hogy nem mi az, hanem ki az. Akkor bekerült az a puzzle darab az életembe, ami hiányzott. Úgy hallottam egyszer, hogy az Isten arcú űr ott munkálkodik mindig a szívünkben. Így talált rám Jézus, és így mondtam neki én is igent. Körülbelül fél évig tartott az az állapotom, amikor a szószoros értelemben minden reggel úgy ébredtem, hogy Uram, ez valóban igaz. Olyan boldogságot kaptam, amit sokan keresünk, keresnek azóta is. Hogyha ma nehézségem van, tudom, hogy Jézus mit tett értem, tudom, hogy a legfontosabb vagyok neki, tudom, hogy a legnagyobb biztonságban vagyok nála, és azóta is ez az életemnek a fő iránytűje. Még szeretnék elmondani röviden egy történetet, hogy talán még jobban érzékeltessem ezt, hogy mi történt én velem. A középkori Angliában élt egy család. Az édesanya meghalt, és az édesapa a fiával egyedül maradt. Az apa szigorúan, keményen nevelte a fiát. A fiú 16 évesen föllázadt az apa ellen, és elhagyta az otthonát. Beállt egy rablóbandába. Egy ideig ment az élete, rablást rablásra halmoztak, gyilkosságot gyilkosságra. De egyszer vége lett, és elkapták őket. 10 ember volt a rablóbandában, mind a 10-üket halálra ítélték. A fiú, ameddig a börtönben ült és várta a kivégzést, végig gondolta az életét. Mégiscsak igaza volt apámnak, hogy szigorúan tartott. Most nem lennék itt. De kár, hogy akkor eljöttem otthonról. Elérkezett a kivégzés napja. Sorba állították az elítélteket. Sorba mondták a neveket, és hullottak le a fejek a porba. A giotin vágta le őket. A fiú várta a nevét, de a neve nem hangzott el. 10 fej, 10 ítélet, 10 fej a porban, és ő ott állt élve. Maga mit keres itt? Kérdi a hóhér. Megvan a 10 ember, menjen innen. A fiú rohant haza. Benyitott az ajtón a házba. Most bocsánatot fogok kérni az apámtól. Ment körbe a házba. Az apa sehol. Végül kimerülten lerogyott a székre, az apja asztala elé, és egy levelet talált ott. Fiam, ma megpróbálok odaállni helyetted. Hallottam, hogy mi történt, hogy ki fognak végezni. Átvállalom az ítéletet, amit te érdemelnél. A fiú összeroskadt. Tovább olvasta a levelet. Értsd meg, fiam, ezt tette értünk, Jézus Krisztust. Odaállt helyettünk. Őt végezték ki, helyettünk. Ő ment a halálba, helyettünk. Te helyetted én fogok odaállni. A fiú végig sírta azt a napot, és megértette Isten szeretetét, megértette Jézus áldozatát. Így értettem meg én is Jézus áldozatát. És azóta is, ha keserűség, ha bánat, ha tanácstalanság, ha magány fog el, tudom, hogy ez az Isten, aki akkor ott odaáldozta a Golgotán a fiát, soha nem fog elhagyni. Azóta is az életemet együgyűen élem, ha szabad így mondani, együgyű ember vagyok. A legfontosabb számomra, hogy minél többen megismerjék ezt a Jézus Krisztust, és befogadják.
Hát én már otthonról is tudom, hogy nehéz a feleségem után megszólalni. Most is magasra tette a mércét. Hogy én hogy kerültem kapcsolatba Jézus Krisztussal, azt annak köszönhetem, hogy a feleségem, az akkori nem feleségem, és nem rólam volt szó, aki megkérte a kezét, és majdnem hozzáment feleségül. Ő találkozott velem, ez Budapesten történt, álltam az Őrsvezértéren a metrókijárónál. Annyit tudni kell, hogy mi előtte kb. 3 évet jártunk, aztán az én akkori nagyon vidám életfelfogásomat ő nem tudta elfogadni. Ez arról szólt, hogy sokat dolgoztunk, és hétvégén eltapsoltuk a pénzt, eliszogattuk leginkább, és hát ez valamiért neki nem volt akkor elég. Úgyhogy én ott álltam egy kicsit hosszabb hajjal, úgy váll alá érve, göndör fürtökkel, És jön ki a metróból, csillogó szemekkel, jaj, de örülök, hogy látlak, hát megdobbant a szívem, nem láttam már 2 éve. Szeretnék veled Jézus Krisztusról beszélgetni. Hát meg kell mondanom őszintén, nekem az első gondolatom az volt, hogy én ezt józanul nem fogom kibírni. És hogy ha már Jézus Krisztus, akkor legalább hazai pályán vívjuk meg ezt a küzdelmet. Úgyhogy bementünk ott egy sörözőbe, én ott elszopogattam 1-2 korsó sört, ő pedig közben mesélt nekem Jézus Krisztusról. És hát így utólag visszagondolva se tudom azt mondani, hogy valami nagyon nagy dolgot mondott, de mégiscsak egy borzalmas érzést vett rajtam erőt, hogy a feleségem kedvenc részéhez érkezzünk, és az volt, hogy hát ez a nő okosabb, mint én vagyok. És ez szörnyű volt. Tehát ott beszélgettünk, és ez az érzésem volt, hogy bármit kezdek én ezzel, fogást akarok rajta találni, rettenetesen egyszerűen válaszol, de azok a válaszok ülnek, és nem tudok vele mit kezdeni. Elváltunk, és én azt mondtam, hogy hát így nem maradhat, hazamegyek, előveszem a Bibliát, ott hosszan kellett kutatgatni, ami családunkban nem volt ez elől az asztalon, és majd én elolvasom, hogy miről is beszélt nekem, és majd elmondom, hogy mit gondol ő rosszul ebből a kérdésből. És az első, ami nagyon megdöbbentett, az az volt, hogy ez nekem egy nagyon régi könyv volt, ami semmi köze az életemhez, és hogy elkezdtem olvasgatni, hát olyan dolgokról volt benne szó, ami teljesen megérintett. Tehát arról beszélt, ami nekem a problémám, ami nekem a gondom. Nagyon megszólított akkor a hegyi beszéd, és fel is fogtam, hogyha hozzám így viszonyulnának az emberek, nekem semmi gondom nem lenne. Tehát ha mindenki így viselkedne velem, akkor tényleg, hát így kell viselkedni, és így kell hozzám állni, mert akkor én egy jó ember tudok lenni. És hát utána találkozgattunk többször, de közben eljártam a templomba, itt bekapcsolódtam egy bibliakörbe, vagy egy ifjúsági csoportba, de hát még mindig azzal voltam elfoglalva, hogy nekem mit kéne kapnom. És hát nálunk azért nem volt divat a bibliaolvasás otthon, úgyhogy ilyen nagy könyvbe betettem a Bibliát, abba olvasgattam, és egyik este, tudom, hogy talán akkor is a hegyi beszéd lehetett, egyszer csak megértettem ezt az egészet. És ahogy nem tudom, hogy ki tapasztalta ezt meg, elkezdte az Isten elém hozni a bűneimet. Hogy hányszor loptál, hányszor paráználkodtál, hányszor voltál tiszteletlen a szüleiddel, és jöttek elém ezek a képek, és nem csak az jött elém, hogy én mit tettem, hanem hogy én kiket hogyan bíztattam, hogy azok arra, hogy én bíztattam, hogyan tették meg azt, és rájöttem arra, hogy én ezt már nem tudom megfogni. Tehát most nem tudok mindenkihez oda menni egyen-egyenként, hogy bocsánat, te gondoltad jól, vagy bocsánat, nem így kellett volna tenni, mert hogy elgurítottam egy kis hógolyót, és nem látom, hogy az, amit én mondtam, az, amit én másoknak bíztattam, hogy ezt tedd, azt tedd, így csináld, úgy csináld, hogy ennek hol a vége. És ez volt az a pillanat, amikor világosan megértettem azt, hogy én elvesztem. Tehát, hogyha ezt most rajtam számon kérik, és ezt nekem jóvá kell tenni, én ezt nem tudom. Nem tudom, hol a vége annak, amit elindítottam. És akkor ebbe a nagyon nehéz állapotban, amikor az ember rádöbben és ráhelyeződik a súlya annak, hogy milyen vagyok én valójában, akkor értettem meg és világosodott meg az, hogy de hát ezért halt meg Jézus Krisztus. Ezek azok a bűnök, amikért ő meghalt, és hogyha te ezt komolyan veszed, akkor tiszta lappal indulhatsz. És itt értettem meg annak az evangéliumnak a lényegét, hogy én bocsánatot kaptam. De nem azért, mert jóvá tudom tenni, nem azért, mert meg tudok változni, hanem azért, mert Jézus meghalt értem a kereszten, és mert ő meghalt, ezek nekem megbocsájtattak. És egy nagyon nagy felszabaduló érzés volt bennem az, hogy tovább mehetek, tiszta lappal, újrakezdhetem, és új alapokon elkezdhetem az életemet. És hát tulajdonképpen emiatt, a változás miatt jöhetett szóba az, hogy mi összeházasodtunk, és akkor egy nagy kezdet történt a mi életünkben. Szeretnék hozni egy bibliai példát, hogy a házasságnak milyen fázisai vannak, ki be tudja helyettesíteni majd, hogy ő hol tart, és reméljük, hogy világossá válik a számunkra. A Bibliát Mózes első könyvének nagyon az elejéről fogok olvasni válogatott verseket, és remélem, hogy akkor utána világos lesz az, hogy miről is szeretnék beszélni. Mély álmot bocsájtott ezért az Úristen az emberre, és az elaludt. Akkor kivette az egyik oldalbordáját, és húst tett a helyére. Az emberből kivett oldalbordát asszonnyá formálta az Úristen, és odavitte az emberhez. Akkor ezt mondta az ember: ez most már csontomból való csont, testemből való test. Asszonyember legyen a neve, mert férfi emberből vétetett. Aztán megtörténik a bűneset. Ekkor ezt mondta az Úristen a kígyónak: ellenségeskedést támasztok közted és az asszony közt, a te utódod és az ő utódja közt, ő a fejedet tapossa, te meg a sarkát mardosod. Majd később: az ember Évának nevezte el a feleségét, mert ő lett az anyja minden élőnek. Látunk itt egy házasságot, és az egy tévedés, hogy az Édenben Ádám és Éva volt, az férfi volt, Ádám és az asszony, ez volt akkor a neve, és látjuk azt, hogy hogyan szerzett az Isten társat Ádámnak. Ez már testemből való test, csontomból való csont, ez egy diadalmas ének. Ezt úgy kell látni, mint amikor fölkiált valaki, meglátja élete nőjét, és elkezd énekelni. Ez történik meg Ádámmal, rettenetesen boldog, szerelmes lesz, szerelemre lobban, és hát tulajdonképpen Évába megtalálja mindazt, amit szeretne kapni. Megjelenik a szerelem, és ez a szerelem olyan nagy, hogy ők tulajdonképpen úgy gondolják, hogy minden, amire nekik szükségük van, azzal ők már rendelkeznek. És akkor megtörténik a bűneset, amikor is azt súgja a sátán, a kígyó, az ősi kígyó az ember pár fülébe, hogyha esztek arról a fáról, ami a jó és a rossz tudásának a fája, azaz eldönthetitek ti, hogy mi a jó és mi a rossz, nem kell, hogy az Istenre hagyatkozzatok, akkor olyanok lesztek, mint az Isten. Azt csináltok, amit akartok, hiszen meg tudjátok ítélni, mi a jó és mi a rossz, és ez tetszett az embernek, és evett arról a fáról, evett az asszony, majd odaadta a vele lévő férjének is, és az ember azt gondolta, hogy na most már eldönthetem, mi a jó és mi a rossz, és mi lett ennek a következménye? Az, hogy azonnal félni kezdtek, az, hogy azonnal föl kellett öltözködniük, megszűnt az a nyitottság, nyíltság egymással szemben, és azóta is tulajdonképpen így születünk, hogy ami nekem jó, az jó, ami nekem rossz, az rossz, és így ítélem meg a világot, és azt gondolom, hogy én dönthetem el, hogy mi a jó és mi a rossz. Na ez az ősbűn. Ezt az ősbűn születésünktől fogva be fogjuk vonszolni majd a házasságunkba is, és majd a házasságunkba is meglátjuk, hogy ez mihez vezet. Megtörténik, egymás elől rejtegetik magukat, jön az Isten, és megkérdezi Ádámtól, hogy Ádám, hol vagy? Miért nem vagy a helyeden? Miért nem azt csinálod, amit én szerettem volna, hogy te tegyél? Kicsi számonkérés is van ez, hogy hol bujkálsz, mit csinálsz? És akkor jön az Isten, és azt mondja, hogy csak nem ettél arról a fáról, amiről azt mondtam, hogy ne egyél. És mit kéne itt mondani az embernek? Hogy igen, ettem, szinte a szájába adja a szavakat, de már az ember bűnös, már eldöntheti, mi a jó és mi a rossz. Ezt mondja Ádám, hogy igen, nem, el kell süketelni. És abban a pillanatban a bűnben esett ember mit csinál? Elmondja, hogy ő ártatlan, az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem abban a fának a gyümölcséből. Én ártatlan vagyok, nem tettek semmiről, amit tettem, az jó, na de a körülmények, na de a többiek. Ki ezért az egészért a felelős? Isten. Az asszony, akit mellém adtál, hát ki adta mellé? Az Isten adta mellé. Jön Éva, őt is számon kéri, ő is azonnal hárít, ő is azonnal azt mondja, hogy nálam minden rendben, a kígyó megcsalt engem, ezért vettem erről a fáról. És mindenki azt hiszi, hogy ő megmagyarázta ezt a helyzetet, nincs baj, el tudtam mondani, hogy mi történt, semmi gond. Jön egy nagyon-nagyon kemény ítélet, kiismerték egymást az édenkertben, megtudták azt, hogy milyenek, nem lehet benne bízni, nem lehet rá számítani nehéz helyzetbe, nem olyan, amilyennek gondoltam, nem olyan tökéletes, tulajdonképpen áll a bál az édenben. Az első veszekedés, az első egymásnak ugrás, az első érdekellentétek feszülnek egymásnak, és utána megtartja az Isten az ítéletet, nagyon keményen, és ezt hadd mondjam el, hogy amilyen sorrendben elkövették a bűnt, olyan sorrendben ítéletet kapnak, tehát senki sem magyarázta ki, megkapja a sátán az ítéletét, megkapja az asszony az ítéletét, és megkapja az ember, Ádám is az ítéletét. És itt van az, hogy na most ezzel a helyzettel valamit kezdeni kell, itt vagyunk, megismertük egymást, tulajdonképpen ebből kifordulhatnánk, és felhangzik az a mondat, ami azért nagyon nagy reményt kell, hogy nekünk adjon, hogy Ádám átnevezi az asszonyt Évának, minden élő anyjának. Mert ebben benne van az ígéret, hogy majd tőle származik az, aki ebből a nehéz helyzetből ki fogja vezetni az emberiséget, amibe jutottak, megszületik majd az, aki a kígyó fejére tapos, aki legyőzi. Mi már tudjuk, hogy Jézus Krisztusra utal, de ott van Ádámban az Istentől vett bizalom és ígéret, komolyan vette az ő szavát, máshogy tudott nézni az asszonyra, átnevezi, és tulajdonképpen élnek tovább. Nem lett ez lányregény, mert az első emberpár, az első testvérpár, akit szülnek, mindjárt megjelenik a gyilkosság, testvérgyilkosság, tehát nem arról van szó, hogy itt minden megjavult, de az Istenbe vetett bizalom adott egy lehetőséget, hogy tovább menjenek, és ahogy ő látta az asszonyt, és ahogy látta Évát, aki majd minden élő anyja, és meg fogja szülni a megváltót, így tulajdonképpen tovább tudtak menni az Isten szavára és az Isten ígéreteibe kapaszkodva. Tehát nagyon fontos az számunkra, hogy volt egy szerelmes időszak, jött egy kijózanodás időszaka, és volt erre egy válasz. Most ezt, ha egy picit mai napra, vagy a mi házasságunkra szeretnénk levetíteni, akkor mindjárt jön a Márti, és el fogja mondani, hogy hogyan is van ez a szerelem kérdés a mi életünkben.
Tehát, ha feltennénk azt a kérdést, hogy mi a szeretet, ezt már nagyon sokan feltették, és egész könyvtárat lehet belőle olvasni. De ha önmagunknak feltennénk, vajon mit válaszolnánk rá, mi a szeretet? Képes vagyok-e szeretetet adni? Képes vagyok-e arra, hogy növekedjék bennem ez a szeretet a másik iránt? Hogyan kell ápolni, hogy ne hűljön ki a szeretet a házastársam iránt? Ma Magyarországon a statisztikák szerint a házasságok több mint fele felbomlik, és akkor még nem beszélünk azokról, ahol nincs házasság. A nagy szomorúságunk az az, hogy hívő embereknél is. Pedig mi tudjuk, hogy Isten a házasságot egy életre adta, egy életre szánta, a mi érdekünkben és a mi védelmünkben. Sokszor látjuk a szép indulást, és átéljük magunk is a szép indulást, és átéljük a sorozatos kudarcokat. Akár a mindennapokban, akár éveken át, és akár a legvégén a válásnál. Világos, hogy valahol probléma van. Világos mindannyiunk számára, hogy itt féreg foga rág. Ugyanakkor soha nem látott könnyedséggel beszélünk párkapcsolatokról. Ugyanakkor vágyakozunk a szeretet iránt. A tévében mindenféle híresség szívecskét mutogat ismeretlenül. Látható, hogy valamilyen hiányérzet munkál bennünk. Valamilyen hiányérzet, ami hajt valami felé, hogy betöltsük azt. Látni kell, hogy valami alapvetően nem működik. A szeretet fogalmát meghamisították. A szeretet fogalmát elcsalták, hazugságokkal ruházták fel. Nem is tudjuk igazából, hogy már mit jelent az, hogy szeretet. Ezután futunk, és láthatjuk magunk mellett a tönkrement házasságokat, a szenvedést, a vívódásokat, mert torz képek után futunk. Az igazi szeretet alapelveit szeretném most elmondani nektek, szeretném a gyakorlatba áttenni, a házasságba, de más jellegű kapcsolatra ez ugyanúgy érvényes lesz. Hogyan kezdődik egy kapcsolat? Egy párkapcsolat rendszerint egyfajta szerelemmel indul, a másik egy jellemvonása, tulajdonsága, személyisége, vagy lehet, hogy csak a külseje megtetszik nekünk, és reakciót vált ki bennünk. De ez a szerelem, amit ilyenkor érzünk, nem egyenlő a szeretettel. Hadd mondjam így, Walter Nietzsche után, mit jelent a szerelem? Együtt járunk, noha még nem ismerjük jól egymást. És mit jelent a szeretet? Együtt maradunk, noha már jól ismerjük egymást. Sőt, hozzátenném, együtt maradunk, annak ellenére, hogy jól ismerjük egymást. Ez a szeretet. A szerelem nem elég sem a házassághoz, sem a házasság megtartásához. Nem tart örökké. Utat kell engednie az igazi szeretetnek. Mert ha nem enged utat az igazi szeretetnek, akkor közömbössé válik, bosszus közömbösségé és gyűlöletté formálódik át. Egy hasonlatot hadd mondjak, a szerelem egy virágzó cseresznyefa tavasszal, tele van virággal. De a virágok le fognak hullani, a szerelem el fog múlni. Tudom, hogy nem ez sugallja se a tévé, se a regények, de ez a valóság. A szerelem el fog múlni. Az a kérdés, lesz-e abból a virágból gyümölcs? Lesz-e abból cseresznye? Lesz-e abból igazi szeretet? Mi történik biológiailag? Amikor szerelmesek vagyunk, a szerelmes érzések elborítanak bennünket. Szapor a szívverés, mindannyian ismerjük. Áramütés, kötfelhő, rózsaszín, mámor, csak a szépet látjuk. Egy bizonyos anyag, fenil-etil-amin nevezetű anyag termelődik az agy limbikus rendszerében, C6HÖ-CH-NH2-CH3, ez a neve. Ez egy ajzószer. Az érzelmi élet kiinduló központjába képződik, tulajdonsága, hogy bekerül a vérkeringésbe, átjárja az egész testet, bekerül a memóriába, csak a pozitív élményeket raktározza el, amikben aztán gyönyörködünk. Ez történik biológiailag egy német kutatócsoport eredményei alapján. Ma azt gondolom tudatosan, vagy nem tudatosan, de a szerelem és a szeretet szó összekeveredik. Sokszor halljuk, hogy elmúlt a szerelmünk, elhidegültünk, válunk. Ez az út. Az érzelmi állapot semmi vélet, elmúlik, bekövetkeznek a partnerváltogatások, az új partner keresése és tragikus házasságok, amikbe ott maradnak a házas felek, hiába mondják azt, hogy jól elrendeztük, nem igaz, hazugság ez is, de valamivel az embernek túl kell élni, és hitegetnie kell önmagát. Ott maradnak ők is, hullán, és ott maradnak a gyermekeik. A szeretet nem forró vér, amiről én beszélek, a szeretet nem egy örök vágy. Lehet, hogy ágy és asztal közösséghez elegendő, de szeretett házassághoz nem elegendő. Aki így köt házasságot, és nem tanulja majd meg, amit most el fogok mondani, annak halálra van ítélve a házassága. Egyszer a szerelem és a vonzalom véget ér, ha máskor nem, amikor megszületik az első gyerekünk, és éjjel 6-szor kell hozzá felugrani, és valahogy a társam sose akar kimászni abból az ágyból. És a kimerültség kioltja az érzelmeimet, illetve nem kioltja, a pozitív érzelmeimet kioltja, a negatív érzelmeimet pedig igencsak felerősíti. Szeretnék egy gondolatot felolvasni. A férfi először együtt álmodozik párjával arról, hogy később hova fog vele utazni. Később számításokkal megindokolja, miért kell az idén sajnos mégis otthon maradni. Először azért aggódik, hogy a feleségével történik valami, később pedig azért, hogy baja eshet az autónak. Így fordul át a szerelmünk, ha nem válik szeretetté, ezek az érzések fognak elhatalmasodni, és ezek a magatartásformák. Vagy valahogyan, ahogy egy pszichoterapeuta fogalmazott, gyakran előfordul, hogy az ember a saját szerelmes érzéseibe szerelmes. A másikon keresztül szeretem magam. Ezt egy csecsemőnél is megfigyelhetjük, szerelmes a saját érzéseibe. Következésképpen a modern szeretetet gyakran romantikus infantilizmusnak kell neveznünk. Tehát amit modern szeretetnek neveznek, az egy romantikus infantilizmus. De hát akkor mi is a szeretet? Hát mi mindig az igéhez térünk vissza, mert az lesz az igazság. Azt írja az ige 1 János 4-be, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, mert Isten szeretet. A szeretetet megmagyarázni nagyon kevéssé tudjuk. Még Pál is csak azt tudta leírni igazából, hogy hogyan jut kifejezésre, milyen tulajdonságai vannak. De azt nem tudta leírni ő se, hogy igazából az micsoda. Az Isten szeretet, ennyit tudunk. Kevéssé tudjuk, sok tulajdonságát az Isten kijelentette nekünk, és Jézusban láthatjuk. De azért sok mindent azt gondolom, hogy nem tudunk róla, és így kevéssé tudjuk megmagyarázni a szeretetet is. Ezért inkább arról szeretnék beszélni, és megmutatni, hogy hogyan nyilvánul meg ez a szeretet. Mindenki ismeri a szeretet himnuszát, csak két verset szeretnék belőle felolvasni. A szeretet hosszú tűrő, kegyes. A szeretet nem irigykedik. A szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem cselekszik égtelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt. Lehetne itt folytatni, de alapvetően látható, hogy a szeretet első tulajdonsága az, hogy mindig a másikra irányul. Mit jelent szeretni a gyakorlatban? Annyit jelent, hogy felkutatom és betöltöm a másik valódi szükségleteit. Szeretni ennyit jelent. Felkutatom és betöltöm a másik valódi szükségleteit. A szeretet nem azt kérdezi, hogy mi hasznom van belőled. Nemrégiben mondta egy asszony testvérem, mi lesz, ha meghal a férjem, kirakja fel a függönyt. A szeretet nem ezt kérdezi. A szeretet azt mondja, mit tehetnék én érted. Úgy definiálnám, a szeretet a másik ember nagyra becsülése. Meglátja a szükségeit, meglátja az igényeit. Ezt a szeretetet tanulni kell. Ez a szeretet nem jön belőlünk. Ennek csak az ellenkezője jön belőlünk. Ezt a szeretetet tudni kell itt, utána gyakorolni kell az életben, és harcolni kell érte. Ezt nem adják olcsón. Ez mindennapos küzdelmet jelent, hogy magamat hátra, és a másikat előre. Ez egy életre szóló elkötelezettséget jelent. Független a kedélyállapotomtól, független attól, hogy érzek-e vonzalmat a másik iránt, vagy vélek-e felfedezni magamban valamilyen szerelmes érzéseket, vagy éppen van-e kedvem a másikat szeretni. Szeretném most megkérni Zolit, hogy egy verset mondjon el nekünk. Azért szeretem a verset, mert amit én elmondok 20 perc alatt, az a versben egy percben benne van, hihetetlen tömörséggel. Azt a verset fogjuk meghallgatni, szívemben égő kívánság.
Szívemben égő kívánság, a vágyódás lobogó lángjai, melyek nem alszanak el többé. Erős karjának kellett volna átölelnie. Kék szemének kellett volna csendben elmélyülni az én szememben. Az elragadtatás a teljes boldogság ideje. Önbecsülésem visszatért. Ám most, sok hétköznapi év után mélyen bepillantva lényébe, önmagamnak bátran kijelentem, ez sohasem lehetett szeretet. Mert a szeretet a másikra gondol. Rád gondol. Építeni, tisztelni, előrevinni akar, és nem csak önmaga körül forog. Ó, érjen utol az igazi szeretet. Nem csak az érzelmek elnyerése. De nem kell akkor önmagamnál elidőznöm először. A saját viselkedésemnél. A saját gondolkozásomnál. Elizabeth Edem.
Köszönjük szépen. Tehát az első tulajdonsága a szeretetnek, hogy a szeretet a másikra irányul. A második, hogy a szeretet szükséges alapja az áldozatkészség. Már a házasság előtt látható, hogy áldozatokat kell hoznunk a másikért. Aki komolyan veszi Isten igéjét, az ugye csak a házasságban fog szexuális életet élni. Aki komolyan veszi, az sok mindenről lemond, a kényelmét föladja a másikért. És a házasságban ez még csak fokozódik. Hiszen ott nincs kilépés, hogy ja, megbántottam, vagy megbántott, most hazamegyek, azt kialusszuk. A házasságban nincs ilyen lehetőség. Többet kell tennünk, mint a társunknak. Le kell győzni, szinte versenyezni kell az önmegtagadásban. Ez a szeretet. Apró figyelmességekkel, kedvességben, megértéssel. A tönkrement kapcsolatok leggyakoribb oka, hogy hiányzik az áldozatkészség. Elvárások vannak, azok nem teljesülnek, és az áldozatkészség hiányzik. Hiányzik az igazi szeretet ebből a kapcsolatból. Azt gondolom, nem rosszat választunk, hanem nem visszük magunkkal erre a szeretetre való készséget. Egy házas pár jut eszembe, az asszony humán érdeklődésű, igazi filosz, verseket olvas nap, mint nap. A férfi sportember, üzletember. Összeismerkedtek, úgy gondolták, jó lesz ez így. 3 hónap után összeházasodtak. A férfi hétfőn röplabda meccsre ment. Kedden elolvasta az összes újságot, mert a tájékozódás az fontos. Szerdán elment a barátaival futballozni, mert a testedzés nagyon fontos. Csütörtökön fallabdázni ment. Pénteken leült a tévé elő, mogyorót rágcsával nyomkodva a csatornákat. Szombaton elment egy vitorlás túrára. Vasárnap pedig kipihente a esti fáradalmait. Az asszony ott maradt egyedül. Rádöbbent, hogy férjébe semmi áldozatkészség nincsen ahhoz, hogy az ő kapcsolatukat építse. 2 év múlva elváltak. Akiben nincsen, ti már házasok vagytok, de van itt olyan, aki még nem, akiben nincs áldozatkészségre hajlam, az ne házasodjon meg. Annak tilos. Vagy, ha megházasodik, akkor közben meg kell tanulnia áldozatkészséget gyakorolni. Tehát mégis van esély arra, hogyha nincs ez bennünk, vagy kevéssé van bennünk meg ez, akkor lehet ezen változtatni, mert a szeretetnek több köze van az akarathoz, mint az érzelmeknek. Ne dőljünk be a meséknek, a szerelmes regényeknek, a filmeknek, amik ontják magukból ennek az ellenkezőjét. Nagyon fontos, hogy a szerelmes érzések józan, valóságos szeretetté alakuljanak át. És most megint hallgassunk meg egy verset, címe El magamtól.
El magamtól kívánságom ketrecéből, el magamtól vágyaim börtönéből, el magamtól önző szándékaim útvesztőjéből, el magamtól a börtönből, ahol magamat képzelem a világ közepének, hozzád. Akit meg szeretnék ajándékozni. Hozzád. Akit meg szeretnék tanulni, szeretni. Elizabeth Edem.
Ez Egy házas pár, Joli és Laci 15 éve házasok, érkezik hozzánk. Laci bizonygatja nekünk, hogy semmit sem érez már a felesége iránt, sőt, kifejezetten ellenszenvet és undort érez iránta. Joli is mondja, ő se szereti már a férjét. Megkérdezzük, honnan tudja, hogy nem szereti? Hát onnan, hogy már évek óta nem érzek semmit. Kilátástalan a kapcsolatuk? Azt kell mondjuk, nem kilátástalan a kapcsolatuk. Meg kell változtatni a gondolkodás módjukat. Egy nagy váltót át kell állítani a gondolkodásmódban, a szemléletben. Azt gondolták, mivel érzelmeik elmúltak, így már nem szeretik egymást. Akkor meg kell tanulni újra szeretni. És egy idő múlva elő fognak jönni a pozitív érzések, mert az érzések követik a döntéseinket. Hogy lehetséges ez? Úgy, hogy nem az érzéseinknek kell diktálni, pedig a vízsabból is ez folyik, de nem az érzéseinknek kell diktálni, ezt tanítja a Biblia, mert az érzéseink nem lehetnek diktátorok az életünkben, hanem ők szolgálók. Ők jeleznek, jó szolgálók lehetnek, ha a helyükön vannak. De ha ők diktálnak, és diktátorként élnek az életünk fölött, akkor ki leszünk nekik szolgáltatva. A szeretet nem érzelem, hanem egy belső tartás, amely cselekedetekben, magatartásban nyilvánul meg. Pont akkor, amikor a másik valódi szükségleteit próbálom felkutatni és betölteni. Nem a hangulatát, nem a szeszélyességét kell betölteni és kiszolgálni, hanem a valódi szükségleteit. Az ilyen magatartást akarati döntések hozzák. Isten megadta nekünk a lehetőséget, hogy akarati döntések hozzák a magatartásainkat. És a hozzá kapcsolódó apró pénzre lebontott cselekedeteinket is. És a cselekedetek után tapasztalatból tudom, mondom, meg fognak jelenni az érzések is. Nyilván sokan láttátok a Tűzálló című filmet, ahol elég ügyetlenül a férj, ugye válófélben levő házaspárnál megpróbálja a szeretetét kifejezni. Először csak szülői tanácsra ilyen rémes virágot vesz a feleségének meg, szóval tényleg elég ügyetlen, de minden esetre megpróbálja cselekedetekkel magára hívni a figyelmet és a szeretetét kifejezni a feleségének. Aztán, amikor megismeri Jézus Krisztust, és már szívből tudja ezt tenni, akkor már nem ügyetlen, akkor már szívből jön, és a házasságuk helyre jön. Ajánlom mindenkinek ezt a filmet, és a lényegre kell a filmben koncentrálni, nem a film esztétikai tartalmára. Tehát a gyakorlati szeretet és szerelem közti különbséghez hagy mondjak egy példát, amit szintén Nietzsche könyvében olvastam. A szeretetet hasonlítsuk össze az autózással. Ugye, amikor beülök az autóba, akkor hozok egy akarati döntést. Azt, hogy el fogok indulni. Kulcs, indulás, kormányt megfogom, megvan, hogy hova megyek, megvan, mi az út, eldöntöttem. Gáz, kormány, elindulok. Tehát van egy tudatos tevékenységem. Viszont vannak olyan emberek, akiknek akkor érdekes az autóvezetés, ha mögötte nagy por kavarodik, és ott porzik az út. Most egy ilyen poros úton legyünk, jó, ne itt a betonon. Porzik az út mögötte, csak akkor érdekes az a vezetés. Na most megyek, csak igazán, mondja a mi emberünk. A por legyen a szerelem. A szeretetnek nevezett magatartás tehát egy érzelmet gerjeszt, elindul és porzik az autó mögött az út. Igen ám, csak hogy jön a felhőszakadás. Mert hogy mindegyik házasságban nem csak felhőszakadás van, hanem viharok egymás után. Eltűnt a por. Hát nem tudott megmaradni. Eltűnt a porfelhő. Minden házas pár belekerül ezekbe a viharokba, minden házas párnak eltűnnek a szerelmi érzései, a vágy, a vonzódás, öröm egymásban, sokszor kitörölhetjük ezeket. Vannak, akik úgy gondolják, na, akkor kész, itt vége. Többé nem szeretjük egymást, nincs porfelhő, nincs érzelem. Akkor most ezt fejezzük be. De ahogy az autó tovább megy, mert tovább megyünk porfelhő nélkül is, mert az út ott van, és csináljuk. Úgy lehet tovább menni, és úgy lehet szeretni érzelmek nélkül is. Sőt, negatív érzelmek ellenére is. A cselekedeteinkkel, a magatartásunkkal. A legnagyobb hiba, amikor megállunk, hisz nincs porfelhő. Csak nem a porfelhőtől megy az autó. Ha megállunk, akkor nem tudunk tovább menni azon az úton, hisz áll az autó. Ez sajnos sokan elkövetik, ezt a tévedést, ezt a hibát. Eltűnnek az érzelmek, nem szeretjük egymást, és várják az új porfelhőt. És jön a partnerváltogatás, és jön a házasság fölbomlása, mert a porfelhőt keresi folyamatosan. Egy megoldás van, tovább menni porfelhő nélkül, és tovább szeretni a másikat. Tudatosan jót tenni a társamnak, a javát keresni, és elő fognak jönni a szerelmi érzések is, elő fog jönni a vágy is, akkor is, ha most ez hihetetlen. Mindenkinek szüksége van szeretetre, és ha megérzi a másiktól, változtatni fog a másik is. Sajnos sokszor más idegen utat keresnek meg ilyenkor az emberek, ami porzik is, de csak egy ideig porzik, az a másik út. Ezt soha nem hiszi el senki, aki új párkapcsolatba bonyolódik a házassága mellett, vagy a házassága helyett. Aztán eltelik egy-két év, és az a porfelhő is elmúlik, és ott maradnak a tragikus események. Eleinte átélnek újabb érzelmeket, de aztán elmúlnak az érzelmek. A házasságból való kilépés nem megoldás. Feltehetjük a kérdést szeretni érzelmek nélkül, hisz még a vízcsapból is az folyik, hogy szeretni az érzelem. A szeretet és az érzelmes érzések közé nem tehetünk egyenlőséget. Mondhatom, hogy szeretlek, akkor is, ha nem érzem azt. Akkor is, ha nincs hozzá kapcsolódó érzelmem. Aki azért kötött házasságot, hogy szeressék, hogy boldog legyen, élete nagy csalódását fogja átélni. Mert a házasság nem erre való, mert az Isten nem erre adta. És az az Isten arcú űr betöltetlen marad. Az Isten nem hagyja, hogy az ember azt a boldogságot, amit az Úr adhat, a házastársától kapja meg. Tehát a célunk házastársunk valódi szükségleteinek felkutatása. Jós, Viktornak átadom a szót.
Tehát próbáltunk arról beszélni, hogy a házasságnak vajon a szereleme az egyetlen összetartó ereje, ez a cement, ami összetartja a házasságot, és talán fiatal házasokat egy picit megijesztett, hogy nem ez a válasz, de aki talán már több évet leélt, vagy x-szer 10 évet leélt, az pontosan tudja, hogy amit itt a Márti elmondott, azért ezek az érzések, ezek a negatív érzések megjelennek. Amit nekünk nagyon fontos végig gondolnunk, hogy mik azok a valódi szükségletek, amiért az Isten adta a házasságot, amiért egymás mellett vagyunk. Az első és legfontosabb, még az Édenben hangzott el, amikor még minden jó volt, még semmi nem romlott el, hogy nem jó az embernek egyedül lennie. Adok hozzá társat, hozzáillőt, tehát hogy az embert az Isten társas lénynek teremtette, és természetesen nem azt akarom ezzel mondani, hogy aki nem él házasságban, az nem tud teljes életet élni, hiszen egy szolgálat, egy bármilyen munka kielégítheti, de azért alapvetően nagy többségben, ez nem jelenhet meg tömegesen a társadalomban, az jelenik meg, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, és adok hozzá társat, hozzá méltót. Benne van az is, hogy szaporodjatok és sokasodjatok, ezeket nem tudja egyik fél se magába megtenni, tehát szükséges ahhoz egy olyan szeretett kapcsolat, amiben tovább lehet lépnünk. Minden embernek szüksége van a biztonságtudatra és a fontosságérzésre. Ez az a két nagy igény, ami mindenképpen megjelenik a mi életünkbe, tehát a fontosságtudat és a biztonságérzet, és ha nem is mindenkiben azonos arányban van, vagy inkább a férfiak a fontosságtudat felé hajlanának, a feleségek a biztonságérzetre, a család, a kapcsolat biztonságára, azért mind a kettőnek erre szüksége van. Most mi történik a gyakorlatban, mikor összeházasodunk, akár mint hívő emberek is, azt gondoljuk, hogy a házasságban ezt a két dolgot majd meg fogja adni nekem a másik. Fontos leszek, mert a számára fontos vagyok, és biztonságban élek, hiszen hűséget esküdött, hiszen mi egy csapat vagyunk, tudjuk, hogy mit szeretnénk csinálni. És ekkor jönnek azok a hétköznapi problémák, amiket itt a Márti szőrmentén megemlített, hogy azért hogyan is néz ez ki a gyakorlatban, hogyan történnek ezek a Biblia által mondott, a férj uralkodik a feleségén, az pedig epekedik utána. Szeretnék egy-két olyan példát mondani, amikor a férfi abszolút uralkodik, talán észre sem veszi, és mégis észre sem veszi, hogy milyen önző. És elöljáróban annyit szeretnék mondani, hogy ezek a történetek, lehet, hogy csak egyet mondok itt az idő rövidsége miatt, ez a mi családunkkal fordult elő, tehát minden hasonlóság a véletlen szüleménye, tehát senki ne vegye magára, hogy valakit így akarok kibeszélni, a feleséges ugott, a férjes ugott, velünk megtörtént, nem vagyunk rá büszke, de nagyon jó tanmese. Az egyik ilyen, amikor ott állunk a lakásban, és van két feladat, ki kell pucolni a fürdőszobát, és meg kell etetni a gyereket. És akkor gálánsan fölajánlja a feleségem, hogy választhatok, rápillantok az órára, 10 perc múlva forma 1, hát én megetetem a gyereket, ez azért kisebb feladatnak tűnik, nekiállunk, kis lufi fejű Marci még pici volt, egy kanál be, kettő ki. Még valami kis, na hát ez így nem fog menni, az óra csak ketyeg, azonnal műfelháborodás, Lulu, ezt ne csináld velem, hát látod, hogy ez a gyerek hozzád van szokva, velem akarod megetetni, te itt elturufkázol vele, etetgeted, megsértődés, szerencsétlen feleségem megjelenik gumikesztyűvel egy WC-pumpával, nem érti, hogy most mi ez a nagy felháborodás, én megsértődök, behúzok a szobába, bekapcsolom a tévét és nézem. És tulajdonképpen ez egy olyan fajta szeretetlen uralkodás, amikor úgyis azt csinálom, amit én akarok, tegyél ellene. És ez nagyon sokszor előfordul a férfiak életébe, tegyen ellene. Erősebb vagyok, meg tudom tenni, az én akaratom fog érvényesülni. Ennél van egy sokkal szebb példa, amikor vasárnap készülődik a család a templomba, és akkor a férj, a hősünk, fel kell utoljára, letaslóplódgatjába a konyhába, megregelizik komótosan, elmegy a fürdőszobába, elkészül, kijön, felöltözik, megáll az előszoba közepén, és elkezd üvöltözni, hogy el fogunk késni a templomból, riadó, gyerünk, mindenki, nem igaz, hogy nem tudtok elkészülni, beül az autóba, beülök, elindulok, mint a messzes, hogy lássák, hogy mennyi áldozatot kell hoznom, mert mindenki késik, és jövünk. És akkor mégiscsak az van bennem, hogy hát keresztények, vagy majd templomba megyünk, segítek a feleségemnek egy picit, és akkor megkérdezem, hogy hát drágám, mit tudnék tenni, hogy időben el tudjatok készülni? Nyeretlen 2 éves kérdése. Jön a válasz, hát először is. Na ez a legrosszabb, ha így kezdődik, hogy először is, mert ebből lesz 2, 3, 4, ugye? Hát először is, hogyha felkelnél időben, és te főznéd a kávét, akkor hamarabb tudnánk elkészülni. Aztán, hogyha csöngene a telefon, akkor nem várnád, hogy én vegyem föl, és beszéljem meg, hogy ki volt az. Harmadszor, ha nem azt mondtad, hogy hol az okném, hanem megkeresnéd magadnak, akkor sokkal hamarabb el tudnék készülni az éppen 1, 2, 3, 5 gyerekkel, kinek mennyi van. Tehát, hogy ezeket tudnád tenni, hogy én ne késsek el. És abban a pillanatban rájön az ember arra, hogy nem a feleségével van a baj, hát itt velem van a baj. Nekem kell magamban nézni, nekem kéne átgondolni ezt az egész történetet. És abban a pillanatban, amit ő elmondja, hogy ez hogy is történt ez a reggel, egészen más lesz, és kiderül az, hogy egy önző voltam, aki egyszerűen uralkodik a családján, és csak azt várja el, hogy őt kiszolgálja, és az egész család ott álljon vigyázba, és menetre készen, amikor a férje el akar indulni, mert nem szeret elkésni. Tehát, hogy ezek azok a problémák, amiken végig kell mennünk, szeretnék egy nagyon egyszerű példát mondani, hogyha most szembefordulnál a feleségeddel, és közé tennénk egy letakart mappát, amiben van egy hatos, ugye két oldalról ütök, és felütnénk, és rá kéne vágni, hogy mit látunk, akkor az egyik ember azt mondja egy hatost, a másik meg, hogy egy kilencest. És mind a kettőnek igaza van. Tehát nem arról van szó, hogy valaki tévedett, máshonnan néztük azt a lapot. És addig, amíg én nem akarok belehelyezkedni a másik embernek a helyzetébe, amíg én nem akarom őt meghallgatni, hogy ő mit lát, addig én nem fogom azt kilencesnek látni, hiszen szentül meg vagyok győző, hogy ez egy hatos. Én azt egy hatosnak látom. Csak ha átülök oda, akkor majd kilences lesz. Tehát attól, hogy nekem igazam van, még nem biztos, hogy a másiknak nincs. Tehát, hogy ez a fajta megértés az, hogy el kell kezdenünk beszélgetni arról, hogy mit érzel, mit látsz, mert különben nem fogjuk egymást megismerni, nem fogjuk egymás gondolatait megismerni. És itt jön az a nagyon nehéz kérdés, amit mindenkinek meg kell tanulnia, hogy hogyan old meg egy férfi egy problémát, és hogyan old meg egy nő egy problémát. Tehát ha felvetődik egy probléma, akkor a férfi bevonul a barlangjába, mindegy, hogy ezt hogy hívjuk, leül számítógép elé, újságot, gondolkodik a problémán, és amikor megvan a megoldás, akkor előrukkol vele. Na ezt kell csinálni. Egy nő nem így oldja meg a problémát, egy nő úgy oldja meg a problémát, hogy beszél róla. Beszél róla. És lehet, hogy nem oldja meg, de megnyugszik. Na most, amikor így összeakad ez a két probléma megoldó képesség, hogy a feleség, na és akkor te ezt hogy látod, a férfinek gondolkodik, nem tud, és eljutnak odáig, hogy téged nem is érdekel. Hát nem mondasz semmit. Foglalkozol te egyáltalán ezzel a probléma? Hogy ne foglalkoznál, hát azon jár egyfolytában az agya, csak nem ugyanúgy oldják meg ezt a problémát. Iszonyatosan sok vita, veszekedés tárgya, hogy nem szeretsz, hát nem válaszolsz, hát nem akarsz velem beszélgetni. És akkor mi ebből a legrosszabb, hogy a férfi egyre inkább kivonul, mert egyre inkább úgy érzi, hogy nem érti meg a feleségét, miért szekálja állandóan, üldözi ezzel a problémával, 60-szor hozza elő, már megint válaszolja arról, hogy ez hogy van, meg mint van. Meg kell azt tanulnunk, hogy szüksége van arra, hogy ő beszéljen egy problémáról. Nagyon nehéz, mert nem adódik a természetünkből. Tehát egyáltalán kommunikáljunk. És ha nem fogod megtenni, akkor az fog történni, hogy nem veled beszéli meg. És ott ülsz majd a nappaliban, mi van veled? Semmi, és fél órát beszélget a barátnőjével. És ott ülsz a tévé előtt, vagy az újság előtt, és belül meg bosszant. Hogy velem miért tudja ezt megbeszélni? Velem miért nem tudja megbeszélni? Miért nem tudok erről, hogy mi van vele? Azért, mert nem álltál vele szóba, mert nem hallgattad meg. Második ugyanilyen nagy problémánk. A férj dolgozik egész nap, hullafáradtan minden gondot megoldott, hazamegy, és találkozik a feleségével. Aki elkezdi sorolni, hogy mi történt vele aznap. És eljut a harmadik mondatig, és a férj megoldja. Add el, vedd meg, tele van ötletekkel. Egész nap ezzel foglalkozott, mindig meg kellett oldani egy problémát, már igen, ismerem, harmadik mondat, megvan a séma, megoldja. Na de az asszony nem erre vágyott, hanem hogy végre valakivel beszélgessen, elmondja, hogy vele mi történt. Tilos megoldani egy perc alatt egy feladatot, mert azt fogja érezni, hogy nem érdekli, lesöpri, meg se értett, hogy én mit akarok elmondani, mert én nekem sokkal több szóval is mondattal kell elmondanom. Amerikában, ahol nagyon ráérnek és ezzel foglalkoznak, megállapították, hogy egy férfinek egy nap maximum 18 ezer szót kell kimondania. Egy nőnek minimum 30 ezeret. Tessék elképzelni, így kommunikálunk, meg lehet azt nézni, hogyha két nő beszélget, milyen mélyre jutnak egy-két perc alatt, olyanokat kérdeznek meg, amit egy férfi sose kérdez meg a másiktól, mert egyszerűen szégyeli ezt, feltenni ezt a kérdést. Egészen mások a kommunikációs sémái. Tehát ha nem veszik komolyan, ha nem akarjuk megérteni egymást, nekünk, fiúknak, férfiaknak meg kell azt értenünk, hogy beszélnünk kell a feleségünkkel. És ezek már nem mi vagyunk. Tehát ez természetesen nem jön belőlünk, mert mi akkor beszélgetünk, ha valamit meg akarunk oldani. Beszéljük meg, egy-két pontba megoldani. El fogod veszíteni a kapcsolatot, el fogod veszíteni vele a kommunikációt. És mi lesz ennek az egésznek a sorsa? Hogy ő úgy érzi, hogy nem vagyok fontos a számára, nem hallgat meg, vagy kimondva, vagy kimondatlan, azt fogja mondani, hogy nem szeret. Ha nem érdekli, hogy mi van velem, ha nem tudja meghallgatni, nem szeret. Az asszony úgy van teremtve, hogy segítőtársa legyen a férjének, részt akar venni az életébe, és a legtöbb férfi ezelől menekül. Mert jön, mert kérdez, mert tudni akarja. Én meg már húzodok vissza, mert nem akarok róla beszélni. Tehát egyszerűen rá kell arra jönnünk, hogy mire van szüksége neki, és mire van szükségem nekem, mert ezek azok az alapvető szükségletek, hogyha ő nem tudja, hogy mi van velem, ha nem tud részese lenni az életemnek, akkor úgy érzi, hogy mi távolodunk. És ez nagyon nehéz, mert ez szépen lassan berágja magát az embernek a tudatába. Tehát egyik fontos pont az, hogy mindig legyen időd arra, hogy a feleségeddel beszélgess. Ha megnézzük azt, aki vezet határidő naplót, minden fontos dolgot beleírunk. Hol van az asszony? Hol van az ő ideje? Hol van írtad be, hogy ma beszélgetnem kell a feleségemmel, ma el kell vele menni? Ha ritkán írod be, és elmentek vacsorázni, ott is össze fogtok veszni. Tapasztalatból mondom. Készülünk, készülünk, na majd mindent megbeszélünk, garantáltan fölrakja az ismert lemezt, nekem a könyökömön jön ki, összeveszünk 3 perc alatt a meghitt helyet. Be kell illeszteni az életünkbe a feleségünket, mondom én a munkamániás, azt hittem bólogatni fog. Tehát egyszerűen be kell illesztenünk a feleségünk, mert ha ezt nem tesszük meg, óhatatlanul úgy fogja érezni, hogy nem szeret, nem érdeklődök, nem fontos számára, hogy én mit mondok. A másik, amivel nagyon sokat küzdöttünk, és talán itt már a férfi jelenik meg, hogy egy férfinak soha nem elég valamit egyszer elmondani. Tehát ha egyszer mondasz el valamit a férfinak, azt fogja gondolni, hogy ez nem fontos. Ha fontos, úgy is mondja még egyszer. Na de nem így a nő. Ha szeret, kitalálja. Hát nem fogja. Tehát ezt is tanuljuk meg, nem fogja kitalálni, hogy én mire gondolok, mit szeretnék, mert az asszony mindig érzelmeket közöl. Ülünk a nappaliba, kinéz az ablakon, milyen szép idő van. Igen. Na most ő azt akartam, hogy menjünk el sétálni. Tehát akkor mondja azt, hogy menjünk el sétálni. Tehát ebből, hogy szép idő van nekem, még nem kell arra asszociálnom, hogy menjünk el sétálni. Tehát, hogy meg kell azt tanulnunk, hogy az érzelem közlés, ami a nőkre nagyon jellemző, az a férfinál nem ér el eredményt. Beszélgetnünk kell arra, hogy hát menjünk el, kicsit legyünk kettesbe. Ugyanilyen nehézséget okoz az, hogy amikor a férfi a munkahelyén sikeres, és tényleg mindenben jön, hazamegy fáradtan, és fogadja az asszony, és elmondja, hogy hoztál tejet, hoztál nyúleledel, tattarattara, egyből azt éli meg, hogy hát ez egy kudarc, hát én ezt mind elfelejtettem. Tele voltam magammal, nem tudtam ezzel foglalkozni. És kialakul az, hogy miközben a munkahelyén sikeres, otthon pedig ő lesz a sikertelen, akit állandóan vádolnak, akit állandóan űznek. És így is fogja megélni, és állandóan egy védekező álláspontba kell lennie, amint hazaért. Tehát nagyon fontos az, hogy az asszony egy picit hallgassa meg a férjét, ha beszél, hogy mi történt vele, és hagyjon egy kis időt, mikor hazaért, hogy leeresszen. Tehát ne akarja azonnal megtámadni azzal, hogy mi történt egész nap, és elmondani. Én tudom, és itt jön az be, hogy nem lehet általánosan, mint csupa olyan dolog hangzik el, amit nem lehet magunktól megtenni. Tehát nem tudok olyanok fölírjuk és megpróbáljuk, elkezdjük, belefáradunk. Tehát ahhoz, hogy egyáltalán ez az eszünkbe jusson, hogy egyáltalán megpróbáljuk ezt tenni, ahhoz szükségünk van arra, hogy kapjuk valahonnan ezt a szeretetet. És pont erről beszélünk, hogy egymástól nem kapjuk, amit várnánk, hogy ő töltsön, hogy ő emeljen, hogy ő tiszteljen, hogy ő rakja helyre a bizalmat. Ezért van nekünk szükségünk arra, és tulajdonképpen benne is van az az ítéletben, hogy a házasságodban gondok lesznek. Az ne gondolja senki, hogy csak az ő házasságában van probléma. Benne van az, hogy te uralkodik a férjed rajtad, és te pekedsz utána. Mert különben soha nem fordulnánk az Istenhez. Ezek a gondok kellenek, hogy tartsuk vele a kapcsolatot. Aki boldogságban, a munkahelye jó, a családjával rendben van, és a gyerekei szépen nevekednek, nincs szüksége az Istenre. Mindig akkor van szükségünk, ha baj van, akkor fordulunk hozzá. Sajnos ezt tudomásul kell vennünk, bár lenne annyi hála a szívünkbe, hogy hálából tudjuk élni az életünket, de a hála nagyon hamar elfogy, és ezt a családban is tapasztaljuk. A férj mindig elmondja, hogy én 2 talicska pénzt hazatolok, te 4-et kitolsz. Mert sose elég, mindig valami több kell, soha nem tudunk megelégedni, soha nem tudunk megnyugodni. Tehát kell az a fajta visszajelzés a férjnek, és kell az a visszajelzés a feleségnek, hogy amit a hétköznapban csinálunk, azt én észreveszem. Nem tudom, ki mikor mondta a feleségének azt, hogy jaj, de jó, hogy ilyen rend van itthon. Vagy jaj, de jó, hogy van tiszta ruhám. De jó, hogy a gyerekek így rendben vannak. Természetes. Meg se említjük, szóvá se tesszük. Azok a hétköznapi dolgok, pontosan abba kell neki az elismerés, abba kell neki a megerősítés, ami tulajdonképpen az egész hétköznapját ezzel tölti. De ezeket mi már észre se vesszük, egyszer már mondtam, gondoljuk. Igaz ez a házasságunk végéig, ugye Feri bácsit hadd idézzem, szeretlek. Na de már egyszer mondtam, tehát ez most legyen elég, nem, ha majd változik, szólok. Nem így van ez, újra és újra el kell mondani azt, hogy szeretlek, újra és újra el kell azt mondani, hogy de jó, hogy megtetted, becsülöm azt, amit teszel, és ezek apróságok, de még egyszer mondom, nem is jön belőlünk. Belőlünk az jön, hogy minden rendben legyen, és én kényelmesen tudjak élni. Tehát ahhoz, hogy erre egyáltalán felnyíljon a szemünk, ahhoz szükséges az, hogy kapcsolatba kerüljünk a mi teremtőnkkel, kapcsolatba kerüljünk az Istennel, aki egy-egy helyzetet megítél, és egy-egy helyzetben én rá tudok nézni, és hozzá tudom mérni magam ahhoz, hogy mit mond az ő igéje. Hogy ő hogyan ítéli meg azt, amikor én azt gondolom, hogy velem igazságtalanság történt. És hogyha ezt nem tudom megtenni, ha nem változik meg az értékrendem, ha nem változik meg az, hogy mihez viszonyítom magam, ha én leszek a magam istene, és az én dolgaim legyenek rendben, és az én értem van az egész család, hogy én jól érezzem magam, akkor biztos lesz benne, hogy állandó viták lesznek. Nem tudjuk betölteni egymás szükségleteit, észre se vesszük, hogy miről van szó. Ahhoz, hogy tehát tulajdonképpen a férfi fő-fő szükséglete az, hogy tiszteljék, hogy értékeljék, hogy mit tesz a családért, hogy ezt érezze, hogy a felesége megbecsüli őt, és ez fog neki biztonságérzetet adni, és ez fog neki fontosságtudatot adni. És lehet, hogy ez nem lesz meg. Lehet. De azért ezt az Isten elvárja, hogy az egyik a másiknak megadja. És hogyha nincs meg, akkor mi van? Mit tudunk tenni? Nagyon fontos az számunkra, hogy világosan megértsük, hogy Jézus Krisztus értem is, érted is meghalt. Mi fontosak vagyunk az Istennek. Soha ne legyen bennünk az, hogy nem vagyunk értékesek, soha ne tudjon elsodorni ez az érzés, hogy nem vagyunk értékesek, mert Isten a legtöbbet, a legnagyobbat adta értünk, amit adhatott, Jézus Krisztust. Tehát mindannyiunk számára világos, hogy annyit érünk, amennyit az ő fia ért, mert érted odaadta a kereszten. És hogyha ezt megtette, és hogyha biztosít arról, hogy soha senki nem ragadhatja őt ki az ő kezéből, aki Jézushoz tartozik, akkor a biztonságérzetünknek is nagyon erős alapokon kell állni, megingathatatlan alapokon, mert tudjuk azt, hogy Jézus Krisztus azt mondta, hogy ti a barátaim vagytok, ti a testvéreim vagytok, azok az én testvéreim, és az az én anyám, aki cselekszi az én akaratomat. Tehát, hogy annak a biztonságunknak, hogy mi biztonságban vagyunk, hogy fontosak vagyunk, az megadatott nekünk, de ezzel nem tudjuk kijátszani a házasságban lévő hiányainkat. Tehát igenis törekednünk kell arra, hogy ne csak az Isten is köztem legyen rendben a kapcsolat, de ez az elsődleges, és ha ez megvan, akkor tudok a társam felé is fordulni, és akkor, amikor fáradt lesz, akkor tudom azt mondani, hogy picit ülj le, beszélgessünk. Az nem megoldás, hogy jaj, drágám, ne mosogass el, majd holnap reggel. Nem oldottuk meg a problémát, csak azt hisszük. Tehát akkor legyen arra szemünk, hogy átvállalunk feladatokat. De úgy érezzük mi is, hogy beleszakadunk, mindenki 100%-on pörög, nálunk egyszer ebből egy parázsvita lett, hogy kihoz tejet. Mert mindenki azt gondolta, hogy ez már az ő idejében nem fér be. És ott valakinek meg kell akkor egy picit alázkodni, végig kell gondolni, és hogy kinek? Hát mindig annak, akinek nagyobb hite van. Akiben éppen jobban munkál az Isten, azt tud visszalépni. És ezt ne vereségként érjük meg, hanem úgy, hogy megtehettem érte, mert elfáradt, mert egész nap robotolt, mert látom azt, hogy mi történt. Nálunk visszatérő parázsviták voltak abból, hogy kinek mi a feladata, és egyszerűen le kellett ülnünk, üljünk le és írjuk le, hogy kinek mi a feladata. Egyik oldalon leírtuk egy kockás papírra, hogy mennyi pénz kell ahhoz belapátolni a családba, hogy nyugodtan tudjunk élni. Kijött egy olyan összeg, hogy elkerekedett a szemünk, megnyugodtan. És akkor, na, írjuk össze, hogy milyen feladatok vannak a családban, és kiderült, 5 gyerekünk van, hogy 33 dolgot kell a feleségemnek egy héten megcsinálni. Ebben benne volt, hogy orvoshoz kell vinni, hogy oda kell érni az énekkorára, és akkor úgy elhallgattunk. Tehát világossá vált számunkra, hogy ennyi dolgunk van. Ezt kell nekünk valahogy közösen megoldani, és ettől nem lett kevesebb dolgunk, és ettől nem kellett kevesebb pénzt, csak elkezdtük egymást becsülni, hogy mekkora munkát végez, és beleláttunk abba, hogy ő miért olyan fáradt, vagy ő miért nem tud olyan jókedvű lenni, miközben mindezt tenni kell. És azt tudtuk mondani a másiknak, hogy fú, te tényleg nagyon nagy dolgot teszel, és nagyon becsülöm azt, hogy te ezt véghez tudod vinni. Nem minden problémánk oldódik meg, és nem mindig az a feladatunk, hogy megoldjuk, hanem hogy túl tudjunk rajta lépni, tovább tudjunk menni. És ehhez szükséges az, hogy a másik lássa azt, hogy mennyit tesz, mennyit vállal, és ezt fejezzük ki szóba. Mert sajnos, ha nem mondjuk, az egy negatív üzenet. Ha nem mondom, hogy látom, ha nem mondom, hogy jaj, de jó észrevettem, akkor a feleségem úgy fogja ezt értelmezni, hogy nem látja, nem tudja, nem veszi észre. Mondjuk ki, tanuljuk meg, hogy mondjuk ki, amit észreveszünk, ami számára fontos. Én Dióhéjban ennyit mondanék arról, hogy mi egy férfinak az alapvető szükséglete, és hát sokáig gondolkodtunk azon, hogy én mondjam el, hogy mi a jó a nőnek, és mi a jó a férfinak, hogy mit láttunk meg, de végül is abban maradtunk, hogy én elmondom, mi a jó férfinak, ha sikerült, a feleségem pedig elmondja, hogy mit kéne a nőnek alapvetően, hogy mire van szüksége.
Egy pár gondolatot fogok már csak mondani. Amit mondok, arra mind a kettőnek szüksége van rá, inkább csak arányeltolódások vannak a férfi és a nő között. A Viktor nagyjából beszélt erről. Az egyik alapvető és valódi szükséglet szerintem mind a kettőnek, de a nőknek is, az elismerés. Az elismerést is két részre osztanám. Az egyik a figyelmesség és a dicséret, mint kifejező eszköz. Ma különösen nehéz egy háziasszonynak értékesnek éreznie önmagát. Én gyakorlatilag a legnagyobbik gyerekünk 18 éves koráig otthon voltam, utána 7 évet dolgoztam egy iskolában tanárként, de másfél éve ezt abba hagytam. Tehát átéltem a házi asszonyok ledegradált szerepkörét. A rádió, ha virágnyelven is, de azt mondta, hogy a csak házi asszony az elbutul. A tévé mindig a karriert építő nő szabad életét mutatta fel. A magazinokban szánalmasan mutatták be a tűzhely előtt álló fakanállal kezében, piros kendővel fejét bekötött asszonyt. Hogy érezheti magának egy háziasszony, egy feleség, egy anya így értékesnek magát? Látni kell, hogy tudatos rombolása folyik a családban, a családnak, a társadalomban, ezekkel a gondolatokkal is. Pláne akkor érezheti magát rosszul egy ilyen asszony, ha még a külsejére is negatív megjegyzéseket kap. Vagy mondjuk arra, hogy annyit tegyen, amennyi pénzt keres. A példák életből valók, de még nem kitaláció. Hozzásegít a család rombolásához mindez a szemlélet, és hozzásegít az is, hogyha a férfi a munkáját, vagy bármi mást fontosabbnak ítél meg az életében, mint a családját. Akinek első helyen áll a munka, annak a felesége és a családja, a gyerekei is azt fogják megérezni, hogy értéktelenek és lényegtelenek. A nőben nagyon sokszor kisebbrendűségi érzés alakul ki, vagy még rárakódik arra, ami már amúgy is van, depresszióba menekülnek. Aztán pedig ott hagyják a családot vissza a munkába, hiszen az élet fontos dolgai a munkában történnek. Így gyakorlatilag a családot elhanyagolják, hisz mindenkinek 24 óra, 24 óra. A gyerekek ott maradnak gondozatlanul, támasz nélkül. Pedig azt gondolom, hogy az anya pótolhatatlan a gyerekek számára. Pótolhatatlan az odafordulás, az idő, az anyai szeretet, a rend, a biztonság, az elrejtettség, amit az otthon tud nyújtani, és az elérhetőség. És hadd kérdezzem, hogy mi az a feladat, ami csak megközelítőleg is olyan fontos lehet ebben a világban, mint egy emberi lény formálása és alakítása. Csak arra tudok biztatni minden feleséget, hogy ezt ne felejts el, amikor dönt arról, hogy hol a helye. És csak arra tudok biztatni minden férjet, hogy ezt támogassa, és a feleségét értékesnek találja. Tehát elismerés hogyan? Dicsérettel. Mikor kapott elismerést, akár a férj, akár a feleség? Mikor kapott utoljára egy bókot? De szép a szemed, vagy hú, de jót főztél, vagy jó, de sokat dolgoztál, ma túl lettél vele, akármit, tehát legyünk ebben leleményesek. Aztán a figyelmesség, a házassági évforduló, hát az a nők számára egy nagyon sarkalatos pont, sajnos az valahogy mindig elfelejtődik. De lehet azt megünnepelni, ne tekintsék, ha szabad így a férfiaknak mondanom, érzelgőségnek azt, ha bókot mondanak a feleségüknek, ha figyelmesek velük, mert azt mi nagyon szeretjük. Az ige is azt mondja nekünk, hogy az asszonyi nemnek tisztességet tévén. Az asszony nem lábtörlő, az asszony nem házi személyzet, nem takarítónő, nem főzőasszony, nem házi cseléd. Bocsánat, hogy ilyeneket mondom. Csak sokszor így van, nem szexuális vágyak kielégítője, az asszony segítőtárs. A Bibliában ez a szó úgy van ott, hogy ézer, ami azt jelenti, segítőtárs, hogy nélküle nem lehet teljes a férfi élete. Ezt a szót, tehát ketten egy egységet alkotnak. Ezt a szót olyan helyen használja még a Biblia, amikor van egy harc, és hogyha nem érkezik meg az a segítség, akkor az a harc elbukik. Ez az ézer, ez a segítőtárs, az asszony. Ha nem áll ott a férfi mellett, akkor büszkeség ide, büszkeség oda, lehet, hogy erről a férfiak jobban tudnának beszélni. De az a harc, és ez a férfi elbukott, az asszony segítőtárs, és az Isten szépen kerek egységgé formálta őket. Ezért többé nem kettő, írja a Biblia, hanem egy, ez a házasság test. Nagyon fontos a feleségek számára az idő. Az idő nem potyan az ölünkbe. Megint egy újabb küzdelem, egy újabb harc, hogy időt szakítsunk egymásra. Viktor beszélt már a segítségnyújtásról. Van, hogy olyan kimerült, hol az egyik, hol a másik, olyan stresszes, olyan túlterhelt, hogy a szeretetet számára a segítségnyújtás közvetíti. Nagy kimerültséget lehet megfigyelni, ahol több kisgyerek van, vagy akár egy kisgyerek van, teljesen mindegy, és sokszor feltesszük magunknak a kérdést, hogy hogy lehet ezt a leterheltséget kibírni napról napra. Emlékszem egyszer akkor, hát nem tudom, már talán 4 gyerekünk volt, és ment a napi verkli. És tényleg hihetetlen, hogy minden percben megvolt a beosztás. És este már, késő este csak így bedőltünk az ágyba mindketten, és akkor feküdtem ott a sötétbe, és akkor így hangosan így felfohászkodtam. Hát élet ez? Erre egy hang a sötétből. Nem. A Viktor. Hát így mennek a napok, ahol kicsi gyerek van. Ez így megy, és ezt tudomásul kell venni. Ezért meg kell harcolnunk az időt, hogy tudjunk együtt beszélgetni, együtt lenni egy kicsit. A lelki szükségletekről. A lelki szükséglete szerintem mindkettőnek, de talán az asszonyok ezt jobban megéli, hogy foglalkozzon a férj az ő lelki bajával. Akkor is a számára az nem lelki baj. Pláne, ha mondjuk összekerül egy flegmatikus férfi egy olyan asszonnyal, aki meg egy lelkizős. Na, azt nehéz elviselni egy flegmatikus férfinak, mert nem is érti, hogy mit rágódik már ezen ennyi ideig. De mégis oda kell fordulni, és hogy a Viktor mondta, meghallgatni. Nem megoldani kell a problémát, csak beszélgetni vele. Nagyon fontos egy nő számára, hogy megmaradjon a férjében a vonzalom, hogy vágyjon rá az a férfi. Vannak olyan otthonok, ahol gyakorlatilag az asszony csak közömbösen és bosszusan tevékenykedik a konyhában. Ebben az asszonyban egy világ omlott össze, hiszen a férfi már nem tekinti nőnek, mert nem szerelme már a férjének, hanem talán egy munkaerő vagy a kielégülés eszköze. Elvették tőle az erotikus szerelmet. Fontos egy nőnek, hogy megmaradjon az erotikus szerelem. Nagyon fontos a testi szerelem megélése. A testi szerelemnek a szeretetbe, a hűségbe és a felelősségbe kell beágyazódni. Ha nincsenek meg egy asszonynál a lelki szükségletek, ha nem kerülnek oda, nem tud úgy testileg odafordulni a férjének. A férjeknek ez nem akadály, ők anélkül is oda tudnak fordulni, de egy nőben, ha ilyen jellegű hiány van, azt éli meg, hogy csak használják. Ez nagyon fontos, hogy a nő lelki szükségletei mindig ott legyenek a férje szeme előtt, hogy ne élje meg azt a nő, hogy kihasználják. Hagyni kell elegendő időt az együttlétkor, hogy ne jöjjön be ez az érzés. Aztán ott van a hála, amit szintén mind a férjnek, mind a feleségnek szüksége van rá. Erről a Viktor beszélt már. Ott vannak a vezetői feladatok, ami egy házasságban mindkét félre vonatkozik. A Biblia kifejezetten ugye a férjnek ítéli meg. Egy nő felelőssége ilyenkor, hogy adja meg az elsőbséget a férjének. De a férfi nem használhatja ezt a lehetőségét diktatórikusan. Sokszor a férj a bibliai felelősséget eltorzítja Isten akaratának a nevében. Ezt a vezetői felelősségre gondolok. Ez mélységesen bűn, ha a nőt egyszerűen a nőn ilyen módon uralkodik. Ez egy egoista vallásosság, és Isten lényéhez semmi köze nincsen. Azt gondolom, hogy a vezetőség felvállalása egy komoly elköteleződés, és a férfinak és a nőnek is mindig meg kell vizsgálni Isten előtt állva, hogy a helyes utat járják-e. Tájékozódni kell ebben a témában. Amit még utoljára szeretnék elmondani, együtt állni Isten előtt. Utoljára hagytam, de azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, és enélkül ez az egész, amit itt elmondtunk, azt úgy be lehet dobni a kukába, úgy, ahogy van. Tehát sok mindent lehet tanítani a házasságról, hogy hogy kommunikáljunk, hogy mit, hogy csináljunk, mit, hogy ne csináljunk, az érzelmekről, a szeretetről, sok mindent lehet róla tanítani. De igazából, ha nincs meg az a személyes, átadott életünk Jézusnak, akkor az egész csak egy tantétel lesz, ami semmire nem jó, mert a másikon akarjuk majd behajtani. Nem magunkon fogjuk elkezdeni, hanem a másikon akarjuk majd behajtani. Amikor a János evangéliumában megkérdezi Péter, hogy kérdezi, hogy Jánossal mi lesz majd? Azt mondja Jézus neki, hogy te ne azzal foglalkozzál, neked mi közöd ahhoz, te magaddal foglalkozzál. Jézus nekünk is azt mondja, hogy magunkkal foglalkozzuk, amit én kérek tőled, abban légy engedelmes, és ne a másikon hajtsd be azt, amit ma itt hallottál. Tehát nagyon fontosnak tartom, hogy együtt álljunk meg Isten előtt. Ezt a Korintus levélbe biztat is bennünket az ige. Ha hívő ember vagyok, egyszer eldöntöttem, hogy Istennel együtt élek, benne mozgok, benne vagyok, szabad így mondani. Egyszer eldöntöttem. Egy hívő feleség egyik legnagyobb, vagy talán a legnagyobb szükséglete, hogy az lelki vonatkozású, hogy lássa azt, hogy a férje milyen módon ragaszkodik az Istenhez, imádságban, igeolvasásban, engedelmességben. Ahogy azt látja egy hívő feleség, hogy a férje ebben billen, és nincs az Úr előtt, billen a feleség is, mert pánikba esik. Akkor hol a vezetés, hogy lesz a helyes út mutatva? Tehát legbelsőbb vágyunk, hogy a férjünkkel együtt Isten elé álljunk. Együtt imádkozzunk, együtt olvassuk az igét, és figyeljünk arra, hogy mit mond Jézus. Együtt találjuk meg a megoldásokat, együtt oldjuk meg a konfliktusokat. Ha nincs meg ez az Isten elé állás egy házasságban, ott a feleség magányos marad. Az imádság nagyon intim dolog, le kell győzni ezt a gátlásosságot, hiszen lelkileg mesztelenül állunk egymás előtt is, és Isten előtt is. Ezt nagyon fontosnak tartom. Amennyiben nincs kielégítve ez a lelki vágy, elkerülhetetlenül meg fogja szenvedni a házaspár házassága és élete.
Három aprósággal szeretném ezt kiegészíteni. Az első, Márti beszélt a szexualitástól, ehhez csak egy példa, ami nagyon szemléletes és jól meg lehet jegyezni. Sajnos nem én találtam ki, a Tolnai Lajostól ered ez a történet, de szívesen vállalnám. Milyen a férfi és milyen a nő? Tehát a szexuális életben a férfiak általában olyanok, mint egy versenymotor. Pöcre indul, egy-két izmos kar húzás a gázkoron, és azonnal teljes sebességgel tudnak robogni. Ez jellemzi a férfiakat. Na, milyen egy nő? A nő olyan inkább, mint egy gőzmozdony. Tehát ahhoz, hogy egyáltalán elinduljon, először be kell fűteni. Tehát sok időt kell rászállni, meg kell teremteni azt a légkört, meg kell alapozni. Na, de ha beindul, akkor elhúz egy falut. Tehát ez a különbség, hogy erre egyszerűen oda kell figyelnünk, és különösen a férfiaknak, az elmondottakból talán így jobban megjegyezhető, hogy milyen a kapcsolat. A másik, és ez tényleg nem pontosan tudom, hogy a Karcsi miről fog délután beszélni, és hosszan kéne belemennünk, kevés az idő, de a házasságnak egy kulcsfontosságú momentuma a megbocsájtás. Tehát ha nem működik a megbocsájtás a házasságba, nem tudunk tovább lépni. És erről azért kell beszélnünk, mert igazából ki tud megbocsájtani az, aki már bocsánatot kapott. És hogyha átélte egyszer valaki, hogy az Isten neki megbocsájtott, és tisztában van azzal, hogy mennyi mindent, ha tisztában van vele, hogy ő milyen, akkor tud ebből a szeretetből és megbocsájtásból adni a másiknak. De ennek is az az alapja, hogy vajon én azt tudom-e, hogy nekem mennyi mindent bocsájtott meg az Isten, és hogy az én bűneimért meghalt Jézus Krisztus. És hogyha ezzel nem vagyok tisztában, nem lesz munícióm a másiknak megbocsájtani, mert le fogom rajta verni azokat a dolgokat, amihez szerintem nekem jogom van, és azokat, amiben nekem igazam van. Nagyon sokszor a megbocsájtás azt jelenti, hogy újra kell kezdenünk. Nem biztos, hogy elmúlik, meg nem biztos, hogy érzelmileg azonnal úgy fogom érezni, hogy semmi nem történt. Lehet, hogy még bennem kavarok, de egy nagyon tudatos döntést és egy tudatos tovább lépést kell ahhoz tennem, hogy a másik érezze, hogy megbocsájtottam, hogy megyünk tovább. Higgyétek el, erről órákat lehetne beszélni, és tényleg csak nagyon röviden azért hoztam ezt ide, mert nem lett volna kerek, hogyha egy házasságból kihagyjuk a megbocsájtásnak a lényegét, de nagyon sokszor, nagyon sokféle módon lehetett ezt már hallgatni. És én tulajdonképpen itt szeretném ezt befejezni, illetve erről a megbocsájtásról megint csak sokkal szebben beszél egy vers, és szeretném megkérni a Zolit, hogy akkor ezt a harmadik verset még legyen kedves elmondani.
Nem lehet meg nem történté tenni, de meg lehet bocsátani. Nem lehet elfelejteni, de meg lehet bocsátani. Nem lehet pozitívan látni, de meg lehet bocsátani. Nem lehet elűzni az álmokból, de meg lehet bocsátani. Nem lehet fájdalommentessé tenni, de meg lehet bocsátani. Nem lehet jóvá tenni, de meg lehet bocsátani. A megbocsátás nem érint újra. Tudatosan. Szándékosan. A megbocsátás az aláhúzás. Tudatosan. Szándékosan. A megbocsátás lemond a megtorlás jogáról. Tudatosan. Szándékosan. A megbocsátásnak teljesnek kell lennie. Célzottnak, tökéletesnek, tudatosnak, szándékosan. József Epstein.
Annyit szeretnék zárásként mondani, hogyha valaki azt gondolja, hogy mindazt, amit mi elmondtunk, azt maradék nélkül meg tudjuk tenni, akkor csalódást kell, hogy okozzak neki. Tehát mi is tanuljuk ezt a dolgot, ahogy a szeretetet tanulni kell. És az a motto vezetett minket ebben, hogy egy kicsit ideidézem Cserik Kálmánnak a szavait, hogy az evangélium, vagy bármikor, amikor hallunk valamit, akkor az egyik koldus megmutatja a másik koldusnak, hogy hol lehet kenyeret kapni. Tehát nem kioktató módon, és nem úgy, mint akik ezt már tökéletesen tudják, de megértve azt az apró feladatot, ami ebből ránk vár, annak nekifeszülve tovább menni az úton, és reménykedni abban, hogy Isten szent lelke visz minket előbbre a megszentelődés útján. Köszönjük szépen! Az a lehetőség van még, és ez tényleg most rajtatok múlik, hogyha valaki valamit szeretne megkérdezni, és erre véletlenül tudunk is válaszolni, akkor megtennénk, de hogyha mindenki nagyon éhes és hosszú volt, és szeretne fölállni, és szeretne egy picit menni, akkor tovább mehetünk. Most el kell dönteni. Mindenképp lenne egy olyan átvezetés, hogy fölállunk, eléneklünk egy éneket, hogy egy picit a helyünket el tudjuk hagyni. Vagy akinek van kérdése, az még a délutáni fórumon is fölteheti, akkor én átadom a szót az elnök úrnak.
Nagyon szépen köszönöm Viktornak és Mártinak az előadását. Szeretném, hogyha egyet közösen énekelnénk. Ez pedig a 395-ös ének lesz. 395-ös, és úgy kezdődik, hogy Isten szívén megpihenve.